Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak a Filemonhoz írt levelét. Hallgassuk az egész levelet.
Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Archiposznak, a mi bajtársunknak és a házadban lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogó is a Krisztusért. Kérlek pedig téged, az én fiamért, akit a fogságomban szültem, Onésimosért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarhosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel.
Köszönjük szépen! Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk! Dicsőséges, mindenható édesatyánk, áldunk téged együtt a te házadban, áldunk téged, aki a felszabadítás istene vagy, aki az élet istene vagy, aki összekötöd az urat a rabszolgával, a szívüket önmagadban kötöd össze. Áldunk téged, aki kezessé lettél értünk a te fiad által. Áldunk téged, aki ilyeneket helyezel el a Bibliában, mint amit most is hallottunk. És köszönjük, hogy ma is lehetséges az, hogy valaki haszontalamból hasznossá, szökevényből fiúvá váljon. És köszönjük, hogy ez az akaratod mi velünk kapcsolatban. Ezért hadd legyünk most előtted nyitott szívvel. Te tudod, hogy melyikünk hogyan érkezett ma, milyen gondok zakatolnak a fejünkben. milyen fáradtság, milyen csalódások, sebek, kétségbeesés, fájdalom, vagy éppen önző tervezgetés lakik bennünk. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen, aki meg tudod változtatni a mi szívünket, te tudod kicserélni az értéktelent kincsekkel, te tudod betölteni az ürességet, ezért kérünk, hogy cselekedj most a mi szívünkben és életünkben. Segíts, hogy ne az emberi szavakat halljuk meg, hanem a te szavadra figyeljünk. Segíts kicsiknek és nagyoknak, legyen tiéd a dicsőség ma is. Amen. Hallgassuk az előbb felolvasott igéből, a Filemonhoz írt levélből újra a 6. és a 21. verset. Így szól hozzánk is Isten igéje. Imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, mint amit mondok. Arra kérem a gyülekezetet, hogy egy percre képzeljük el, hogy sikeres, jó nevű, nagy ambíciókkal rendelkező üzletemberek vagyunk. Tudom, hogy néhányan vannak itt ilyenek a valóságban is, nekik könnyű lesz a feladat, de a többieket is kérem, hogy mindannyian képzeljük ezt egy percre magunkról. Már jól cseng a nevünk a hazai üzleti életben, de érkezik Magyarországra egy külföldi befektető, kitömve pénzzel, kapcsolatokat keres, éppen abban a témában, amivel mi is foglalkozunk, és sok hónapnyi munkánk van benne, hogy megszerveztük a találkozást, egy délutánt, egy estét velünk tölt, jó előre lefoglaltuk a lehető legjobb étteremben a legjobb asztalt, degeszre tömött pénztárcával készülünk, vagy bankkártyával, hiszen az a célunk, hogy ezen az estén az üzletember jól érezze magát, bizalom épüljön kettőnk között, és hát, hogyha lesz belőle majd egy nagyon előremutató, nagyon hasznos kapcsolat a jövőben. Ezekkel a tervekkel lépünk az étterembe, fölvettük a legjobb öltönyünket, minden szempontból elkészültünk, és éppen amikor az étlapot tanulmányozva ott ülünk egymás mellett a leendő partnerrel, oda lép az asztalunkhoz valaki, teljesen váratlanul, először nem is értjük, az a valaki, akit a múlt héten láttunk a templomban, a végén talán kezet is fogtunk vele, egy csöves, egy hajléktalan. Betévedt a múltkor a templomunkba, ott ült ő is egy padsorral mögöttünk, és hát megjelent ebben az étteremben, nem tudjuk, hogyan jött át a személyzeten, a szokásos, bűzös, rongyos, szakadt ruhájában, torzomborzan és büdösen. Ott áll fél méterre a külföldi vendégtől, ránk mosolyog, felderül az arca, a nevünkön szólít, és azt mondja, hogy testvérem, de jó, hogy látlak. Olyan jó, hogy te is pont itt vagy. Ugye leülhetek? A külföldi vendég nem értette a párbeszédet, de kérdően néz ránk. Ketten néznek ránk kérdően. Mit lépünk? Azért mondtam el ezt a kis képzeletbeli szituációt, mert a Filemonhoz írt levél sok szempontból egy nagyon hasonló szituációt kínál elénk. Ugyanis amilyen távolság van egy ambíciózus, jó nevű üzletember és egy hajléktalan között, hát az az igazság, hogy ennél nagyobb távolság volt abban a világban, ahol ez a levél születik, a levél címzetje és a levél úgymond tárgya, vagyis Filemon között és Onézimosz a rabszolga között. Kolosséba megy a levél, Pál írja, minden bizonnyal Rómából, római első fogságából, azt mondják a bibliakutatók, ez Krisztus után 60 körül lehetett. Rómában valószínűleg házi őrizetben volt Pál apostol, legalábbis a fogság elején, és abból a helyzetből ír Kolosséba, a kis-ázsiai városba. Kolossé egyik tekintélyes rabszolgatartó ura, Filemon, és a levélnek egyetlen egy témája, egyetlen egy célja van. Kedves Filemon, valaki viszi neked ezt a levelet, akit te jól ismersz, hiszen tőled szökött el, mint rabszolga. Most az ő kezéből vetted át a levelet. Kérlek, fogadd vissza a szökevény rabszolgádat, bánj vele emberségesen, gyakorolj kegyelmet, sőt, igazából ennél jóval többet kérek tőled, bánj vele úgy, mint testvéreddel. Hát ennyi a levél, és ez tényleg emlékeztet egy kicsit az előbb felvázolt képzeletbeli jelenetre, valakit, akinek társadalmilag és egyébként a mostani helyzetben nagyon nem ott lenne a helye, és nagyon nem úgy, legalábbis a mi beidegződéseink szerint, testvérként kell kezelni. Legalábbis ezt mondja a levél. Hát hogy vagyunk ezzel? És mit tanulunk ebből mi itt most? Sem rabszolgatartó urak nem vagyunk, sem abban az étteremben nem ülünk most éppen úgy, de azért mindannyiunknak szól ebből az evangélium. Hogyan került Onézimusz Pál közelébe? Nem tudjuk, erről nem szól a Bibliában semmi. Talán a legvalószínűbb magyarázat valami ilyesmi lehet. Abban az időben is, hogyha egy rabszolga elszökött, és tudjuk, hogy a rabszolgák szökése az halálos büntetést vont maga után a római jog szerint, őneki minél hamarabb egészen messzire kellett onnan kerülni, ahol nem ismerik, és már akkor is valószínűleg a világvárosokban volt a legkönnyebb elvegyülni, elbújni. Valószínűleg Onézimusz hosszú, kalandos, több száz kilométeres úton eljut Rómáig, oda, ahova éppen Pál raboskodik, és az a terve Onézimosznak, hogy elvegyül, eltitkolja mindenki elől a valódi személyazonosságát, új személyazonosságot szerez, új életet kezd, és talán Rómában újra kezdődik majd minden az ő életében. És ez tényleg így is történt, csak nem úgy, ahogy Onézimosz elképzelte. Pál házi őrizeti helyén egy kis gyülekezet volt, bibliaórákat tartottak, bejárhattak hozzá, és mindenféle ember van abban a kis gyülekezetben, zsidók és nem zsidók, a császári udvarból való tisztviselők és egyszerű emberek, sőt még rabszolgák is, és egyik este talán megjelent egy idegen fiú, valaki hozta, valaki lehet, hogy fölkarolta, egy ismerős, ki tudja, hogy került oda. Lényeg az, hogy valahogyan oda került, és elkezdte ő is hallani az igét, amit Pál mond. Pál beszélt egy galileai emberről, aki járt, kelt az emberek között, és az Isten országáról tanított, és mégsem csak ember volt, hanem az Isten fia, és ő hozott tisztaságot, igazságot, új életet. Ő volt az, aki nem csak tanított minket a helyes életről, hanem elénk élte, sőt, leginkább ő az, aki átvette a mi bűnünk büntetését. Ő az, aki meg tud gyógyítani mindenkit, föl tudja támasztani még a halottat is, az erkölcsi halottat is. Ő az, aki újat tud adni ott, ahol lehetetlen helyzetek vannak. Ő az, aki a saját vérével fizetett, ami minden gyalázatos bűnünkért is. Ő halt meg a kereszten helyettünk. És lehet, hogy itt Onézimosz fölkapta a fejét, hiszen az ő rémálmaiban éppen a kereszt szerepelhetett már hosszú idő óta. Úgy tudjuk a történelmi leírásokból, hogy a keresztet, mint halálbüntetési formát leggyakrabban éppen szökött rabszolgák és lázadó rabszolgák esetében alkalmazták. Ezrével végeztek ki szökött rabszolgákat kereszteken, ez volt annak a kornak a nagy római találmánya, azért, hogy sokáig szenvedjenek, és főleg azért, hogy mindenki számára látványos példával szolgáljanak, hová vezet, mennyire bomlasztó a társadalomnak, hogyha a rabszolgák szögdösnek az uraiktól. Ez nem csak megkárosítja a gazdát a kieső munkaerővel, vagy talán még lopnak is, amikor elszöknek, nem csak ennyiről van szó, hiszen magát a rendszert sérti meg, a rabszolga tartó társadalomnak a gazdasági rendszerét, ez a példa, amit átvesznek egymástól, és mi lesz így a birodalommal. Nos, ezért alkalmazták ezrével a keresztet szökött rabszolgák esetében. Mire számíthat Onézimosz, hogyha megtalálják, ha felfedezik, hogy ő ki, hogyha visszakerül? Nem biztos, hogy kereszt által, de valahogy nagyon súlyos büntetésre, akár halálbüntetésre. Ezért félelemben élhet az az ember. Ő aztán tudja, amit a legtöbb hétköznapi ember nem tud, ha egyszer elszámolás lesz, ha egyszer úgy igazán kiderül rólam, hogy ki vagyok, mi vagyok, honnan jövök és mit csináltam eddig, az az elszámolás nekem a véget jelentheti. Egyébként ez velünk is így van, testvérek, mindenkivel, aki a földre született, a mi erkölcsi állapotunk, a mi bensőnkben rejlő mélységes hitetlenség, a mi Istennel szembe helyezkedett állapotunk, életformánk, a mi alkalmatlanságunk az Isten szemszögéből nézve, az Isten igazságához képest, ez rólunk is ugyanezt mondja, csak a hétköznapokban nem ennyire nyilvánvaló. Nos, Onézimosznak nyilvánvaló lett, lehet, hogy ezért tudta nyitott füllel hallgatni a Jézusról szóló örömhírt, és nem tudjuk, hogy mennyi idő alatt, de az biztosan kiderül a levélből, hogy ő fölfogta, nem csak megértette, hanem meg is élte az evangélium lényegét, és valóban új személy azonosságot kapott Rómában, csak nem úgy, ahogy ő azt elképzelte korábban, hanem úgy, ahogy azt Krisztus tudja adni, meghal a régi, a bűnös, elkezdődik egy új élet a megtéréskor, az újjászületéskor, és elkezdődik az az élet, ami már Krisztus kezében van. Minden bűnömet eltörölte, megbocsátott, új szívet adott, az örök élet részese vagyok, és ezen a földön csak az érhet, amit ő megenged. És mostantól az ő javára kamatozik, gyümölcsözik az életem. Ez az újjászületés. Tudjuk a levélből, hogy ez megtörtént. Azt írja az öreg Pál erről a fiúról, erről a szökevény rabszolgáról, azt írja, hogy ő az én szívem, akit visszaküldök neked, Filemon, az én szívemet, akit fogságomban szültem. Egy férfi ember nem szégyelli ezeket a szavakat így leírni. Igen, mert ennyire valóságos és ennyire komoly az a változás, ami az újjá születő ember életében történik. Valóban az ő fogságában szülte, nem Pál, hanem az Isten szent lelke, de Pál volt az eszköz. És ha ez valóban így van, ha mi valóban teljes bocsánatot kapunk a bűneinkre, visszamenőleg, sőt még előre is, az egész elrontott életünkre és státuszunkra Isten színe előtt, hogyha meggyógyul a mi elveszettségünk, hogyha megépül a mi összetörött életünk, hogyha új kezdődik, az mit jelent a gyakorlatban? Akkor Onézimosznak nem kell többet rosszat álmodni? Nem kell többet a lebukástól tartani? Akkor nem is kell többet szégyennel gondolni az ő szökésére, vagy más gonosz tetteire? Hát bizonyos szempontból így van, de ott van mellette a másik oldala ennek. Ez a levél lényegi részében az egyik legfontosabb üzenet. El kell rendezni az elrendezendő dolgokat. Az ő esetében úgy, hogy vissza kell menni. Nagyon kemény lehetett az, amikor erről először beszélt Pál Onézimosszal. Lehet, hogy az Isten szent lelke megértette Onézimosszal, lehet, hogy Pálnak kifejezetten konkrétan el kellett mondania, nem tudjuk, hogyan történt, de eljutnak arra a döntésre. Levelet ír Pál, egyébként is megszületett a kolosséi levél, az ugyanoda megy, és minden valószínűség szerint ezzel együtt viszik el ketten Filemon és Pálnak egy munkatársa, Kolosséba ezt a két, bocsánat, nem, Onézimosz és Pálnak egy munkatársa, ezt a két levelet. A Kolossé levélben is érdekes módon a negyedik fejezetben éppen a rabszolgaságról van pár mondat, és ott is föl vannak sorolva ugyanazok a köszöntések, mint a Filemonhoz írt levélben. Egyszerre megy a két levél, az egyik a gyülekezetnek, a másik ebben az ügyben. Vissza kell menni. De milyen gondolatokkal indul el ez a fiatalember a hazavezető több száz kilométeres útra? Zsebében a levél, otthon a gazdája, aki még csak annyit tud, hogy ő hónapokkal vagy esetleg évekkel ezelőtt onnan elszökött, bizonyára kerestette egy ideig, és oda fogok állni, be fogok lépni a kapun, megállok a színe előtt, átnyújtom neki a levelet, és vajon mi fog történni a következő percben? Hogyan gondolkozik majd az én gazdám? Az én igazi mennyei gazdám Jézus Krisztus nekem megbocsátott. Mindent eltörölt az ő vérével. De mi lesz a földi következményekkel? Mi történik majd ott? Én nem tudom, de el tudnám képzelni, hogy Onézimosban a hazavezető úton egyszer-kétszer fölötlött a gondolat, hogy talán helyesebb lenne megszökni, letérni az útról és eltűnni valahol. Talán az lenne a biztosabb, mert még mindig áll, hogy a szökött rabszolga büntetése halálbüntetés. Mi van, hogyha hazamegyek, és nem fog megenyhülni az én gazdám? Az ő kezében lesz minden. Hogy lesz ez? És nem tudjuk a történet folytatását a Bibliából. Nem olyan, mint egy szokványos film, kidolgozott és szájbarágós happy endje. Nincs ideírva, hogy mit reagált Filemon. Ránk van bízva, mert nem is az a kérdés, hogy ott és akkor mi történt. Az a kérdés, hogy hogyan állunk a hasonló helyzeteinkkel. Jézus Krisztus meghalt értem, az én lázadásom, Isten előtti haszontalanságom, embereket megkárosító bűneim és mulasztásaim el vannak törölve. Jézus Krisztusnál ez így van. De mi van azokkal, akiknek még fáj az a seb, amit tőlem kaptak? Mi van azokkal, akiknek hiányzik az életéből, amit én loptam el onnan, akár fizikailag, akár lelki értelemben, akár hogyan károkat okoztam. Mi van azokkal, akik szenvednek és szűkölködnek, mert én nem adom tovább, amit Isten nekik akar adni rajtam keresztül. És azt mondja ez a levél, hogy vissza kell menni, oda kell állni, és az Isten kegyelme ezt is jelenti. Rendezd azt, amit ő eléd hoz, és amire felhívja a figyelmedet ebben az igében. És hogyan lesz ereje visszamenni ennek a rabszolgának? Mire számíthat, mibe kapaszkodhat? Olyan különös, hogy 65 könyve van a Bibliának, ami sokaknak és sokakról szól, és általánosan egész népről vagy népekről íródik, és van még egy 66. könyve, egy egész bibliai könyv, amit most egyben hallhattunk a felolvasáskor, ami kifejezetten egyetlen ember miatt íródott az eredeti összefüggésében. Az volt a célja ennek a bibliai könyv megírásának, hogy mi történjen majd ezzel a kibéküléssel, ezzel a viszonnyal a kettejük között. Persze, az is fontos, hogy hogyan nézzük. Mi történjen az első 5 percben, amikor majd átadja a levelet, és az Úr dönt, esetleg életről vagy halálról dönt? Igen, lehet így nézni, mi legyen majd Filemon döntése, de lehet úgy is olvasni ezt a levelet, hogy mi történjen az első hónapban, vagy első évben, amikor majd Onézimosz otthon lesz, és újra az ő urának a házában él. Itt már nem csak arról van szó, hogy esetleg maradjon el a súlyos büntetés, itt már sokkal többet ír Pál, azt mondja, visszaküldöm hozzád az én szívemet, Onézimoszt, aki az én fogságomban hasznossá lett, nem is mondtam az elején, ez beszédes név, gyakran adtak a római polgárok beszédes neveket a rabszolgáiknak, Onézimosz azt jelenti, hogy hasznos. Milyen különös lehetett, ahogy ő átélte, és végig kellett gondolja, hogy mennyire meghazudtolja az életem, a nevemet. És visszakaphatta ezt a becsületet, Istentől kapta vissza, és megpecsételi az apostol, azt írja, hogy nekem a fogságomban hasznos, mert szolgál nekem. Újra méltó a nevére, sőt, most először igazán az lett belőle, aki a neve. És aztán még hozzáteszi csendesen, hogy azt nem is akarom mondani, hogy te is tartozol nekem, Filemon, és ő most tulajdonképpen helyetted szolgál nálam. De azt is leírja, hogy kezes vagyok érte, amivel megkárosított, ród fel nekem, és én majd megadom neked. Kezes lett érte. Vegyük észre, testvérek, hogy milyen mély ez a levél. Már nem csak arról van szó, hogy rendezni kell azt a viszonyt, nem csak arról, hogy el kell engedni azt a büntetést. Itt már arról van szó, hogy egymásra utalt embereket látunk az Isten tervében, a Szentlélek munkájában. Valaki, aki megszabadult, és végre életében először hasznos lett, áldássá lett, valaki, akinek ott lesz a döntéshelyzet, és azt kérik tőle, hogy engedje el a büntetést, sőt, tegyen még sokkal többet, vajon mit? És ott van valaki, aki kezessé lesz azért a fiatalemberért, és közben megjelenik valami az ő életében és az ő közös életükben, kapcsolatukban Krisztusból, mert Krisztus az, aki így áll oda a mennyei atya elé, és azt mondja, hogy ezért a haszontalan Csere Mátyásért, ezért a szökevényért, ezért a bűnösért kezessé lettem, amivel megkárosított, azt rajtam kérd számon, és az ő élete akkor lesz hasznos neked, hogyha engem hordoz az ő életében. Ez a visszatérés, ami ebben a levélben mindannyiunk számára megadathat, mert értünk lett kezessé az Isten egyszülött fia, és csak az lehet, ami visszatérésünk igazi értelme és alapja, ami mennyei atyánkhoz, amikor ő küld, és ő mondja ki az életünkről, hogy hasznos lesz újra, mert az Isten kezében az valósulhat meg belőle, amit Jézus Krisztus élt meg. Ő lett a mi kezesünk. És ott van Filemon előtt a döntés helyzet. Mit csináljak, hogyha most itt kegyelmet gyakorlok? Mit fog szólni a többi rabszolgatartó úr a környéken? Milyen tekintélyem lesz a többi szolgám előtt? Vajon fognak-e félni mostantól, hogyha a szökést fontolgatják tőlem? És egyáltalán hogyan valósíthatom meg a gyakorlatban, hogy az az ember nekem testvéremmé legyen, aki az én szolgám volt? És milyen különös, hogy ez a levél nem parancsol, pedig talán könnyebb lenne. 3-4 egyszerű felszólító mondatban leírhatta volna Pál: én vagyok a tekintélyes apostol, küldöm Onézimoszt, ezt meg ezt tedd meg vele, és kész. Ebben a levélben nincsen parancs, hanem csak megadja a szempontokat, a mennyei szempontokat, tájékoztatja Filemont, és azt mondja, hogy te döntesz. És hadd olvassam újra, amit kiemeltem: imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Kiderül, hogy itt már nem is csak egy egyszerű döntéshelyzetről van szó egy bukott ember visszafogadásánál, hanem itt egy önismereti folyamat, a tét. Az igazi tét legalább annyira ott van Filemonban, mint amennyire Onézimosz sorsában ott lesz. Hogy eljuttasson téged, Filemon, mindannak a jónak a megismerésére, amit talán nem is tudsz, talán nem is bontakozott ki még igazán az életedben, talán a szokásos hétköznapi keretek adják meg az életed útját és tartalmát, és most van egy helyzeted, egy lehetőséged, aztán lesz majd újabb, és ha jól figyelsz, ezekből áll az élet. Van egy helyzeted mást csinálni, mint amit a józanész egyébként diktálna, meg a társadalmi nyomás, meg a racionalitás. Csinálhatsz valami Krisztusit. Nézheted máshonnan ezt az egészet, és közben tudod, mi lesz? Az Isten szent lelke juttasson el téged mindannak a jónak a megismerésére, ami Krisztus Jézusért el van rejtve benned. Hát bontakozzon ki gyakorlat közben, miközben lépsz, lelépsz a megszokott útról, Jézus Krisztus nyomát kezded követni, és egyszer csak kiderül, hogy mi mindent rejtett ő a te szívedbe és lehetőségeidbe. És elkezd igazán krisztusivá válni az életed. Hát juttasson el minket is az Isten szent lelke mindannak a jónak a megismerésére, ami Krisztus Jézusért lehet és van bennünk. Biztos, hogy nem tőlünk ered, Biztos, hogy nem a képességeinkből kell kicsiholni, vagy a tapasztalatunkból, vagy a bölcsességünkből, hanem el kell kérni. Méghozzá nagyon sokszor éppen ilyen döntéshelyzetekben, ahol lelépünk az útról, a kitaposott útról, és elkezdjük keresni Jézus Krisztus lábnyomát. Kicsi vagy nagy döntésekben, őrá figyelve, ahogy ő adja. És ehhez tartozik a másik mondat, tudom, hogy többet is fogsz tenni annál, amit most én kérek. Hogy lehet ilyen merész mondatot leírni ott Rómában, a házi őrizetben? Tudom, hogy többet is fogsz tenni annál. Igen, tudja Pál, mert ő már hosszú idő óta Filemonért könyörög, és tudja, hogy ha Isten ezeket az imádságokat meghallgatja, akkor Filemon többet fog tenni annál, mint ami egy egyszerű parancs, vagy kérés, vagy elvárás. Mert Filemonnal maga az Isten fog beszélni. És ne elégedjünk meg kevesebbel a magunk életében se. Azt mondja a mi Urunk ma délelőtt nekünk, hogy tudom, hogy többet is fogsz tenni annál, mint amit elvárásként hallasz, vagy amit tanultál, vagy ami úgy általában a kereszténységről alkotott képedben benne van. Mert az tényleg nem elég az élethez, az igazi élethez. Többet fogsz tenni annál, mégpedig akkor, hogyha rám figyelsz, mondja nekünk a mi Urunk. És ezért Filemonnak kell majd meghoznia a döntést, nem Pál mondja ki a döntést, mert Filemon fogja azt képviselni majd a saját szolgáival szemben, és ő marad ott a további helyzetekben, és neki kell majd fölvállalni a következményeket. Ellenzi a Biblia a rabszolgatartást? Sürgeti, ösztönzi a Biblia a rabszolga felszabadítást? Lehetne kikeresni igéket erről? Az az érdekes, hogy nem. A Biblia nem politikai irat, és politikai értelemben nem akarja átrendezni ott egy forradalommal a társadalmat, és mégis átrendezte a római társadalmat. Én hiszem, hogy többek között éppen a Filemonhoz írt levél. Mert támadtak olyan Filemonok, tucatjával, százával és ezrével, akikhez eljutott nem ez a parancs, hogy bocsáss meg neki, hanem ez a lehetőség, hogy többet is tehetsz annál, mint amit én most mondok neked, és elkezdtek így élni, és elkezdtek testvérként élni egymás mellett, és átrendezte a társadalmat, azóta is rendezi át a földet az Isten igéje ott, ahol tényleg megszólal. Legyen folytatása bennünk. Kérjük el ezt az egymásra utaltságot, mint ott hármuk között. Mutassa meg Isten, hogy ki az én Onézimoszom, akit pártfogolhatok, akiért kezes lehetek, akivel szemben többet is tehetek. Ki az, aki elé oda mehetek rendezni a dolgokat Istennel együtt? Ki az, aki mindehez az életet és a kegyelmét adta nekünk? Amen. Csendesedjünk el Isten színe előtt. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy minden halált érdemlő bűnünket magadra vetted, és nekünk szökevényeknek, lázadóknak az ügyét vetted föl, és te oda mentél az igaz bíró elé, azért, hogy egyszer s mindenkorra betöltsd a mi büntetésünket. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy azóta nem kell félnünk attól, hogy mi szökevények és lázadók és haszontalanok és tolvajok, közönösök és hitetlenek vajon oda állhatunk-e a mi atyánk színe elé. Köszönjük, hogy te elvégezted és szabaddá tetted ezt az utat. De kérünk, indíts minket arra, hogy ez az áldás, ez a kegyelem valóban erővel és hatékonyan munkálkodjon az életünkben. És köszönjük, hogyha ehhez felismerteted velünk, ki az, akihez itt a földön nekünk oda kell lépni, nem a mi igazunkkal vagy a mi mentegetőzésünkkel, hanem a te lelkeddel, ki az, aki felé ki kell nyitnunk a kezünket, ki az, akinek megbocsáthatunk, vagy akinek a bocsánatát elfogadhatjuk, és mindkettőt csak is a te erőddel és a te kegyelmeddel. Urunk, olyan nehéz ez nekünk. Sokszor évekig megkötöz minket egy-egy ilyen dolog, akár mi voltunk a vétkesek, akár mások. Csak te tudod ezeket a kötelékeket feloldani. Kérünk, hogy indíts minket erre. Menj előttünk úgy, ahogy Onézimosz előtt mentél, és készítetted azt a találkozást. És köszönjük, hogy kezesünk vagy, és amit mi már nem tudunk jóvá tenni, talán soha, azt te betöltheted és kipótolhatod. Segíts ezt teljes szívvel elhinnünk. És segíts úgy élnünk az életünket, hogy nem elvárásokat próbálunk jól, rosszul teljesíteni, hanem szenvedélyesen égünk azért, hogy többet is tegyünk ezeknél az elvárásoknál, nem miattunk, nem a mi erőnkből, hanem azért, mert szeretünk téged. Segíts átrendezni, átalakítani a világot. A te lelked és a te erőd munkálkodik ezen, mi pedig hadd legyünk a részesei a saját helyünkön, ahova küldtél. Kérünk, édesatyánk, hogy hadd legyen igazi, tartalmas, erőteljes szó az ajkunkon az, hogy testvér. Hadd éljünk így, összefüggésben, tőled való összeköttetésben, Filemonok, Onézimoszok, kezesek, bűnösök és mindenki. Köszönjük, hogy te vagy a mi kezesünk. És kérünk szeretteinkért, akik figyelik a mi életünket, hadd lássanak rajta téged. Kérünk a mi városunkért, környezetünkért, országunkért és ezért a földért, olyan mérhetetlen lavinája pusztít az adósságnak, az egymás számon kérésének, a bosszú vágynak, a gonoszságnak. Segíts, hogy az árral szemben mehessenek a tieid, és a te dicsőséged látszik meg ezen. Kérünk a közelgő gyülekezeti alkalmainkért is, töltsd meg azokat a te lelkeddel, hadd legyen a közelgő gyülekezeti hét sokak számára veled való találkozás, újrakezdés, lelki épülés. És kérünk minden másért is, gyermekekért, idősekért, betegeinkért, gyászolókért és örvendezőkért. Tölts meg minket a te lelkeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.